A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 98. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva a 164. dicséret első versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Dániel próféta könyvének következő fejezetéből, a 7. részből.
Bélszakkárnak, Babilon királyának első esztendejében álmot látott ágyában Dániel, elméjének látomását. Az álmot följegyezte, és a lényeget elmondta. Ezt mondta Dániel. Láttam látomásomban éjszaka, hogy íme az ég négy szele rátört a nagy tengerre. Négy nagy állat jött föl a tengerből, az egyik különbözött a másiktól. Az első olyan volt, mint az oroszlán, és sasszárnyai voltak. Láttam, hogy a szárnyait kitépték, fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. Aztán íme egy másik állat jelent meg, a második egy medvéhez hasonlított, félig fölemelkedett, és három oldal borda volt a szájába a fogai között. Így szóltak neki. Kelj föl és egyél sok húst. Aztán láttam, hogy íme egy másik állat jön, olyan, mint a párduc, és négy madárszárny volt a hátán. Négy feje volt az állatnak, és hatalmat adtak neki. Ezek után éjszakai látomásban íme egy negyedik állatot láttam, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős volt. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot összevagdosta, és a maradékot összetaposta lábával. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak. 10 szarva volt, és miatt a szarvakat szemléltem, íme egy másik kicsiny szarv növekedett ki közülük, és hármat az előbbi szarvak közül elszakította tőle. És íme emberi szemekhez hasonló szemek voltak ezen a szarvon, és nagyokat szóló száj. Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. A trónja tüzes láng volt, és annak kerekei olyanok, mint az égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki a szem elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Összejött a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki. Akkor figyelni kezdtem a nagyhangú beszédek miatt, melyeket a szarv szólt. Láttam, hogy megölték azt az állatot, teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi állattól is elvették a hatalmat, de egy ideig még életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki, olyan, mint az emberfia. Az öregkorúhoz ment, eléje vitték. És hatalom és dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökké való hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Én, Dániel, megrendültem lelkemben ezek miatt, és elmém látomásai megháborítottak engem. Oda mentem az ott állók közül egyhez, és fölvilágosítást kértem mindezek felől. Ő válaszolt nekem, és a dolog értelmét tudomásomra hozta. Ez a négy nagy állat négy királyt jelent, akik hatalomra jutnak a földön. De a magasságos szentjei veszik majd át az országot, és örökre az övék lesz a királyság. Örökkön örökké. Akkor felvilágosítást kértem a negyedik állat felől, amely különbözött az összes többitől, és rendkívül rettenetes volt. Vasfogai és részkarmai voltak, falt és zúzott, és a maradékot összetaposta a lábával. És a tíz szar felől is, amely a fején volt, majd egy újabb kinőtt, három kiesett belőle. Ennek a szarnak szemei voltak, és nagyokat szóló szája. A termete is nagyobb volt társaiénál. Láttam, hogy ez a szar harcol a szentek ellen, és legyőzte őket. Míg el nem jött az öregkorú, hogy igazságot szolgáltasson a magasságos szentjeinek, és el nem jött az idő, hogy a szentek elnyerjék az országot. Így szólt. A negyedik állat egy negyedik ország lesz a földön, amely külön lesz minden országnál. Bekebelezi az egész földet, eltaposja és összezúzza azt. A tíz szar pedig azt jelenti. Ebből az országból tíz király számad, majd egy újabb támad utánuk. Az külön lesz az előbbieknél, és három királyt fog megalázni. Sokat beszél majd a felséges ellen, és a magasságos szentjeit pusztítja. Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt. Az ő kezébe adatnak ideig, időkig és egy fél időre. De ezután összeül a törvénykezés, elveszik a hatalmát, hogy megsemmisüljön, és végleg elvesszen. Az ég alatt levő minden ország uralma, hatalma és nagysága pedig a magasságos szentjei népének adatik. Királysága örökké való királyság lesz, és őt tiszteli, neki engedelmeskedik minden hatalmasság. Itt végződik a beszéd. Engem Dánielt pedig gondolataim igen megháborítottak, az arcom is belesápadt. De ezt a beszédet megőriztem a szívemben. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjét. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket. Köszönjük azt, hogy a vírushelyzet súlyos bodása ellenére még mindig itt lehetünk személyesen a te templomodban. Köszönjük azt, hogy eddig megóvtál minket mindenféle bajtól a vírussal kapcsolatosan. Azért jövünk ide, hogy hallhassunk a te szeretetedről, hogy csiklandozza a fülünket, bátorítsa a szívünket, csak nehogy azt higgyük, hogy miértünk, magunkért szeretsz minket. Mert ha becsületesen végigtekintünk az életünkön, megállapíthatjuk, hogy semmiféle szeretetet nem érdemlünk. Bizony, el kell fogadnunk ezeket a rettenetes jövendőléseket is. Mert te, Úr Jézus, megmondtad, hogy ha a Mester szenved, akkor a tanítványoknak is szenvedniük kell. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy megments minket. Hogy a te kiontott véred által úgy tudjunk atyánk elé állni, mintha tiszták és szentek lennénk. Ó, Úrunk, hogyan tudjuk ezt méltón megköszönni neked? Hát próbálunk szolgálni, próbáljuk a keskeny utat járni, de látod, az elmúlt héten is hányszor eliszamodott a lábunk. Szentlélek, Úristen, te adj nekünk erőt, hogy megmaradhassunk ezen a keskeny úton. Te adj bátorságot, hogy hallassuk a hangunkat, amikor a világ percről percre támadja a te teremtési rendedet és mindent, amit drága nekünk. A végidő közelek, amint a próféta is utal rá. Te adj, Urunk, értelmet az ige hirdetőnek, hogy helyesen hasogassa az Úr igéjét, és a hallgatóknak, hogy mi is épülhessünk belőle. Hogy el tudjunk fogadni mindent, ami a te kezedből jön. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Márk evangéliumának 10. részéből a 45. versből hirdetem nektek, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja életét sokakért. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 164. dicséretünk 3. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül hívva és kérve szeretném üzenetét nektek tolmácsolni. Írva található a felolvasott helyen Dániel próféta könyvének teljes 7. részében, ebből is kiemelnék két verset, a 13. és 14. verset a következőképpen. Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje, hatalma örökké való hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Amen. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy minden emberben nagyfokú kíváncsiság él a jövőt illetően, és sokan vannak olyanok, akik még tiltott eszközökhöz és utakhoz is folyamodnak azért, hogy megismerhessék a sorsukat. Ők azok, akik horoszkópokat nézegetnek, vagy akár még jósnőhöz is fordulnak, hiába tiltja a Biblia az ilyen praktikákat. Megint más a próféták jövendőmondása. Nagyon fontos azt látnunk, hogy szolgálatukban a jövő felvillantása, hogy úgy mondjam, csak melléktermék. Küldetésük lényege mindig az Isten népének a figyelmeztetése, hogy ne tiszteljenek bálványokat, és legyenek emberségesek fele barátaik, különösen is az elesettek, az özvegyek, az árvák és a jövevények iránt. A jövőt mindig olyan összefüggésben tárják a nép elé, hogy figyelmeztetik a népet, hogy ha nem hallgatnak Isten szavára, akkor ítélet következik. Így hirdette meg például Jeremiás próféta a babiloni fogságot Jeruzsálem pusztulásával együtt. Mindazoknak, akik istentelenül nem vették figyelembe az Úr akaratát. Amikor viszont bekövetkezik valamely beígért ítélet, és a nép bűnbánatra jut, akkor vigasztalásra van szükség. Ahogyan Ézsaiás is hirdette, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Tehát az, amikor a proféták a jövőről beszélnek, az nem tartozik igazából a küldetésük lényegéhez. Mert a küldetésük lényege mindig a nép figyelmeztetése, hogy Isten akaratát vegyék figyelembe, és azt teljesítsék. Ha nem, akkor jön az ítélet, ha bűnbánatra juttok, akkor viszont felvillantja előttük a gyönyörű jövőt. Azért mondtam el ezt a bevezetést, hogy jobban értsük Dániel proféciáit is. Először szeretnék szólni arról a szituációról, amikor Dániel ezt a látomást, ezt az álmot látta. A második magának a látomásnak a részletezése a világbirodalmakról és az ítéletről és a boldog jövőről. A harmadik az a magyarázat, amelyet így olvassuk, hogy az ott állók közül valaki elmondott Dánielnek, nyilván egy angyal, és végül pedig hadd essék szó a mi bátorításunkról is. Először tehát a szituáció. Bélsaccár király első esztendejében látta ezt az álmot Dániel, tehát Krisztus előtt 553-ban. Nebukadnezár babiloni király 43 évnyi uralkodása idején Dániel magas tisztségeket töltött be a birodalomban, és az uralkodó többször is hozzá fordult tanácsért, segítségért, álmok megfejtéséért. Tehát egy nagyon fontos szerepet töltött be Dániel a birodalom életében. Viszont Nebukadnezár halála után jelentéktelen királyok következtek. 6 év alatt 3 uralkodó váltotta egymást, majd Nabonid, Nebukadnezár veje következett az uralkodásban. Az ő idejében volt Bélsaccár, Nabonid fia, Nebukadnezár unokája, társ uralkodó. Erről már szó esett 2 héttel ezelőtt. És ebben az időben, hosszú évek során át Dániel szolgálataira nem tartottak igényt. Azt olvastuk két héttel ezelőtt, hogy Belsaccár uralkodásának tulajdonképpen az utolsó napján hívatták Dánielt, mert egy, ugye megjelent a falon a kéz, és egy olyan felirás volt a falon, amit senki nem tudott elolvasni, és akkor Belsaccár édesanyjának, Nebukadnezer leányának eszébe jutott, hogy hát itt van Dániel, aki meg tudja fejteni nyilván ezt az írást is. De odáig Dániel szolgálatára nem tartottak igényt. Ugyanakkor a birodalom ekkor erőteljesen lefelé tartó ágában volt, hiszen Belsaccár uralkodásának a végén meg is döntötték a birodalmat a médek és a perzsák. Tehát úgy is mondhatnám, hogy Dánielnek volt ideje elgondolkozni mindezeken. A babiloni birodalom sorsán, a lefelé tartó ágon, de hiába is gondolkozott volna, Isten adta meg számára a megoldást és a magyarázatot egy álom formájában. Nézzük most másodjára a látomást. A látomás világbirodalmakról szólt. Így olvassuk az igében, hogy négy állat lépett ki a szelek által felkorbácsolt tengerből. A tenger a bibliai jelképrendszerben mindig a pogány népeket jelenti, még Petőfi is használja ezt a képet, föltámadott a tenger, a népek tengere. A négy állat négy birodalmat jelentett, hasonlóképpen a második rész álmához, amelyet Nebukadnezár álmodott. De a magyarázatkor a következő, tehát a nyolcadik részt is figyelembe kell venni, én most persze azt nem részletezem, csak éppen utalok rá, hogy jobban értsük, hogy miről van szó. A második rész négy birodalma közül az első a szobor aranyfeje volt. Dániel úgy fejtette meg ezt a képet, hogy az maga Nebukadnezár, illetve a babiloni birodalom. Ez felel meg a hetedik rész, tehát a most felolvasott rész oroszlánjának. A második birodalom a szobor mellei és karjai a második részben, melyek ezüstből készültek, és amelyről Dániel azt mondja, hogy utána egy másik birodalom támad, amely kisebb nálad. Ez a birodalom a történelemből is jól ismert Méd-Perzsa királyság. Ez következett a babiloni birodalom után. Melynek itt a hetedik részben a féloldalasan felemelkedő medve felel meg. Azért féloldalas a medve, hiszen a médek kisebb, a perzsák pedig nagyobb hatalmat képviseltek. Ezt megint csak a történelemből tudjuk. Ez egyúttal párhuzamos a nyolcadik rész kétszarvú kosával, amelyről el is hangzik a megfejtés, az a kétszarvú kos, amelyet láttál Média és Perzsia királya. A harmadik birodalom a második rész szobrának a hasa és oldala, amelyek részből voltak, amely a hetedik rész négyszárnyú és négyfejű párducának felel meg, és egyúttal a nyolcadik rész tekintélyes szarvú kecskebakjának, melynek szarva kitörött, és helyette négy másik szarv támadt. Nem véletlen a négyes szám mind a két látomásban, ez Nagy Sándor birodalma volt, mely Sándor korai halála után négy felé szakadt, Ptolemaiosz, Kasszandrosz, Lüsimakhosz és Szeleukosz királyságára. Ők Nagy Sándor hadvezérei voltak, ők osztották fel maguk között a hellénista birodalmat. Meg is magyarázza Gábriel angyal Dánielnek, hogy a szőrös kecskebak Görögország királya népéből négy királyság keletkezik. Ugye ez a nyolcadik rész látomása. Végül a negyedik birodalom, amely különbözik az előbbiektől, nem lehet más, mint a római birodalom, hiszen így következtek egymás után. Babiloni, Méd-Perzsa, Görög, Római. ez a szobor lábszárai, melyek vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Megint a második részre utalok vissza, itt hangzik el Dániel megfejtése, és amiképpen a lábakat és az ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttad, úgy az a birodalom két felé szakad. Így szakadt ketté a római birodalom Krisztus után 395-ben nyugat-római és kelet-római birodalomra. Mindez megfelel a hetedik rész rettenetes állatának, melynek 10 szarva nőtt. Mint ahogy a szobor is 10 lábújban végződött. A nem vegyülő vas és cserép azt az időt jelképezi, amikor a római birodalmat elárasztották a barbár hordák, majd 476 után felállították a maguk önálló királyságait. Kedves testvérek, mi a lábújak, illetve a szarvak idején élünk, és várjuk az idők végét, amikor majd újra feltámad egy integrált világbirodalom, melyről a Jelenések könyve beszél. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 10 szarva és 7 feje volt. A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lába, mint a medvéjé, és szája, mint az oroszláné, és a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Látjuk, hogy ez egy integrált, egy egyesített birodalom, hiszen olvasunk a párducról, a medvéről, az oroszlánról és a sárkányról. És így olvassuk, hogy 7 feje van ennek az egyeduralkodó egyesített birodalomnak, és ez valóban mutatja, hogy itt a korábbi dánieli látomás egyesítéséről van szó, hiszen az oroszlánnak 1 feje van, a medvének 1, a párducnak 4, ahogyan olvastuk, és a negyedik vadállatnak is 1, 1 meg 1 meg 4 meg 1 az 7. És ugyanakkor megvan a negyedik állat 10 szarva is. Tehát ez egy 7 fejű, 10 szarvú vadállat. Már alakul ez a világbirodalom, kedves testvérek, de az a jó, hogy az igében nem itt fejeződik be a látomás, hanem van folytatás is. Folytatás mégpedig az ítéletről és a boldog jövőről. Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, és annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz. Tűzfolyam folyt és jött ki a színe elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki. Ekkor történt meg ennek a birodalomnak az elítélése. És aztán így folytatódik az ige. Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje, hatalma örökké való hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Magyarul a hatalom nem marad az istentelen birodalmaké, hanem eljön az ítélet napja, és ez egyúttal Jézus Krisztus hatalom átvételének a napja is. Pontosabban most is övé minden hatalom menjen és földön, de most még ez nem nyilvánvaló. Ezért mondja Jézus önmagáról, Dániel látomására utalva, meglátjátok majd az emberfiát a hatalmas jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben. Lássuk most harmadjára a magyarázatot, ezt most azért viszonylag röviden mondom el. Dániel felvilágosítást kért valakitől, az ott állók közül, a 4 állat felől, és meg is kapta ezt a felvilágosítást. Ez a 4 nagy állat 4 királyt jelent, akik hatalomra jutnak a földön. Majd kérdésében külön a 4. állatra is kitér. És azt a magyarázatot kapja, a negyedik állat egy negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, bekebelezi az egész földet, eltaposra és összezúzza azt. A tíz szarv pedig azt jelenti, ebből az országból tíz király támad. De aztán összeül a törvénykezés, és elveszik a hatalmát, hogy megsemmisüljön, és végleg elvesszen. Az ég alatt lévő minden ország uralma, hatalma és nagysága pedig a magasságos szentjei népének adatik. Királysága örökké való királyság lesz, és őt tiszteli, és neki engedelmeskedik minden hatalmasság. Úgy gondolom, hogy nem muszáj nekünk most minden részletet pontosan megérteni. Sőt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem muszáj mindent pontosan aktualizálni. Nagyon sokszor hívő embereknek az az egyik nagy hibája, hogy megpróbálja konkrétan ráhúzni valamelyik proféciát valamilyen jelenkori dologra. Tehát nagyon jól emlékszem, hogy amikor Saddam Hussein volt Iraknak a diktátora, akkor elhangzottak olyan proféciák, hogy Saddam Hussein az Antikrisztus. Aztán ugyanígy konkretizálták az évszázadok során mindig pont aki akkor élt és aki akkor ellenszenves volt, hogy az Antikrisztus a pápa, vagy az Antikrisztus Luther, ugye attól függően, hogy melyik oldalon állt az illető, aki ezt mondta. Az ilyen aktualizálásoktól nagyon óvakodnunk kell. Viszont amit maga a Biblia mond, azt figyelembe kell venni. Tehát amikor Dániel világosan megmondja, hogy az az aranyfej te vagy, és a te birodalmad, akkor azt tudhatjuk, hogy ez a babiloni birodalom. Amikor azt mondja, hogy utánad támad egy másik, amelyik alacsonyabb rendű lesz, mint a tiéd, akkor tudjuk a történelemből is, nem csak a Bibliából, hogy ez a Méd-Perzsa birodalom. Aztán beszél a nyolcadik részben a Méd-Perzsa birodalomról, a görög birodalomról. A negyedik vadállatról nincs feljegyezve az az igében, hogy az a római birodalom lenne, de nem lehet más. És mi ennek a római birodalomnak a feltámadásában veszünk éppen részt. Nem véletlen, hogy az Európai Unió alap dokumentuma a római szerződés. De mindaz, amit olvasunk, és ami talán elrettentő és megijesztő, megint hadd tegyem a hangsúlyt arra, hogy lehet, hogy vannak ijesztő és félelmetes dolgok, de a vége az a boldog jövő. Az minden élő hitre jutott ember számára a boldog jövő. És ebből származik a mi bátorításunk. Mert bárhogyan is tomboljon a sátán, már legyőzött ellenség. Ugyan még utóvét harcokat folytat, egyre inkább megveszekedett módon, például egy mesekönyv körüli vita képében is, ahogyan a Jelenések könyve is jellemzi, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát bárhogy tomboljon a sátán, tudjuk, hogy ő már legyőzött ellenség. Ugyanakkor a hatalom Krisztusé, minden hatalom menjen és földön, még ha sokszor ez nem is látszik. És végül, hogyha az övéi vagyunk, akikért a vérét ontotta, akkor vele együtt mi is győztesek leszünk. És ez a mi bátorításunk. Nézzünk körül ebben a világban. Mindenütt engesztelhetetlen gyűlölet az igazi kereszténység az élő hit iránt, ezt látjuk egyrészt. Másrészt járványok, földrengések, tornádók, a felborult természet haragos jelei, de tudhatjuk, hogy mindennek a vége ítélet a gonosz fölött és boldog jövő. Egyetlen egy kérdés van csupán, hogy vajon te, kedves testvérem, Jézus Krisztushoz tartozol-e? Az ő megváltottja vagy-e? Mert ha igen, akkor hirdetem számodra minden nyomorúságon túl a boldog jövőt. Hiszen a mi Urunk Jézus Krisztus ott a kereszten éppen ezért ontotta értünk a vérét. Ámen. Az ige hirdetésére válaszképpen a 367. dicséret első versét énekeljük. Urunk Jézus, hadd magasszaljunk téged azért, mert tiéd minden hatalom menjen és földön, és előtted hajlik meg majd egyszer minden térd, és minden nyelv vallani fogja, hogy te vagy az Úr. Köszönjük, hogy ez a minden nyelv vallani fogja, ez jelenti azt is, hogy minden gonoszság kénytelen lesz elismerni a te hatalmadat, de a tiéd mindezt örömmel mondhatják majd ki. Köszönjük, hogyha kiterjesztetted már ránk a te irgalmasságodat, hogyha a te kegyelmedből újjászülethettünk, megtérhettünk, és a tiéd vagyunk, mert akkor biztos a jövő, akkor tudjuk, hogy happy end a vége, a boldog jövő lesz a mi osztályrészünk. Urunk, hadd könyörögjünk így a gyászolókért, akik most éppen teljesen mással vannak elfoglalva, nem a boldogsággal, hanem éppen a fájdalommal. Urunk, te adj vigasztalást nekik. És így kérünk vigasztalásért, bátorításért és erőért minden betegünkért, minden nyomorúságban lévőért. És hadd bízzuk rád ennek a világnak a sorsát, hiszen tudjuk, hogy te munkálkodsz. Így kérünk, hogy őrizd gyülekezetünket, és őrizd hazánkat egyaránt. Ámen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.